Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki az eljövendő. Mai szólni akar hozzánk az Úr, és ezt mondja, figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. A 135. Zsoltárt, mely így kezdődik, áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgálnak. Szeretett testvéreim, először is engedjétek meg, hogy megkülönböztetett örömmel és figyelemmel és tisztelettel köszöntsem lelkipásztor testvéremet, nagy tiszteletű Lovász Krisztián, Hajdúsámsomból és kedves feleségét, aki vendégszolgálatra érkeztek közénk. Hirdetem testvéreim, hogy a mai napon 16 órakor a családos kör megtartja alkalmát, szeretettel várjuk a családokat. Holnap reggel 7 óra 30 perckor itt a templomban reggeli áhítatunk lesz a Talentum általános iskolával. Délután 17 órakor a kékkereszt csoport tartja alkalmait. A szokásos rendben meg lesznek a többi alkalmak is. Szerdán 10 órától a babamama kör, csütörtökön 17 órától az imaóra és 18 órától a hit és élet bibliaóra, ahol Mikeás prófétával fogunk foglalkozni. November 17-én pénteken meg lesznek az ifjúsági alkalmak, 15 órakor a tini, 16 órakor a kezdő és haladó konfirmáció, 17 órakor a keresztény fiatalok klubja, valamint 18 órakor a női kör tartja alkalmát, és 18 órakor párhuzamosan a tabuk nélkül hitbeítő sorozat is meg lesz tartva, ami egyben a felnőtt konfirmáció előkészítő is. Szombaton a fiatal felnőttek köre tartja alkalmát. És előre hirdetem, hogy jövő vasárnap 10 órakor nagy tiszteletű Hajdú Szabolcs kompány lelki pásztor vendégszolgálata lesz itt 10 órakor a templomunkban, aki Lovasberényből érkezik. És 16 órakor a 30-as, 40-es kör fogja megtartani az alkalmát. Közérdekű hírekből hirdetném, hogy még mindig üres a Széchenyi úti egyházfi állása. Bátorítom a testvéreket, akik elhivatottságot éreznek, illetve tudnak olyanról, aki tudna jönni egyházfinak, jelentkezzenek a lelkészi hivatalban. Egyben hirdetem, hogy a diakóniai szolgálócsoport ideiglenes vezetését Miklós Gáborné Ibolya és Kórodiné Tátrai Ibolya vette át, addig, amíg nincsen főállású diakónus. Hirdetem, hogy hétfőtől szerdáig, 13-ától 15-ig holland adományruhák között lehet válogatni a gyülekezetben a következő rendben, hétfőn 15 és 18 óra között, kedden szerdán 9-től 12-ig, illetve 15-től 18 óráig. Egyben kérem a testvéreket, hogy senki se hozzon magával feleslegessé vált ruhát, mert sem tárolni, sem továbbítani nem tudjuk egyelőre. 15-én szerdán nyílt napot tart a Talentum Református Általános Iskolánk, a 4. osztályban a földszinten lesz ez. 7.40-től 8-ig egy rövid állítat, majd 8-tól 8.45-ig magyar óra, 8.55-től 9.40-ig pedig matematika óra lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk az iskolák iránt érdeklődő szülőket és gyermekeket. November 20-ától 22-ig papírgyűjtést tartunk szintén az általános iskola udvarán. Egy rendkívüli eseményt hirdetek még november 23-án csütörtökön. Előadás lesz a presbiteri szolgálatról. Az előadónk nagytiszteletű dr. Németh Tamás teológiai tanár lesz. Így ezen a csütörtökön a bibliaóra elmarad. Minden testvért szeretettel hívunk és várunk erre az előadásra. Adventre készülődve november 25-én szombaton 15-től 18-ig adventi kézműves készülődés lesz a gyülekezeti központban. 26-án vasárnap pedig 8.30-kor családi istentiszteletet tartunk itt az Olajfa Református Óvoda szolgálatában. Hirdetném még a jótékonysági estünket, ahol is a Gyulafehérvári Református Egyházközség templomának a tetőszerkezet javítására, Illák Kárpátaljai Ráti Mihály Gyermekotthon Rehabilitációs Központjának felszereléséhez gyűjtünk adományokat. Támogató jegyek 2000 forintos áron kaphatók a lelkészi hivatalban. Hirdetem előre, hogy december 10-én vasárnap 10 órakor lesz majd a jubiláló konfirmandusoknak a köszöntése az istentisztelet keretében, részletekkel majd későbbi hirdetésekben fogunk szolgálni. Reformáció 500 jubileumi alkalmaival kapcsolatban november 18-án, ránk következő szombaton 16 órakor a Reformáció 500 székesfehérvári záró évének lesz a gálaműsora. Helyszíne az Alma Régia sportcsarnok lesz. Hívunk és várunk és bátorítunk arra mindenkit, hogy jöjjön el erre a gálaműsorra. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntjük a születésnaposokat és névnaposokat. Jónás, Renátó, Szilvia, Bulcsú, Alíz, Szidónia, Albert, Lipót, Ödön, Edmond, Hortenzia, Gergő, Jenő és Román nevű testvéreinket. Az Úr gazdag áldása legyen az ő életünkön. Esküvő volt, Kovács Roland és Almeg Judit kérte az Úr áldását az ő házasságukra. Szomorú szívvel tudatom a testvérekkel, hogy temetéseink voltak. Varga László 81 évesen, Horváth Ferencné született Árvai Emma Róza 95 évesen, Krausz Imre 62 évesen, Tatár István 75 évesen, Kajári Józsefné született Vizi Gizella 64 éves korában adta vissza lelkét az ő teremtőnkre. És sajnos temetéseink is lesznek. Krémer Ervinné született Pál Ilona 80 éves korában hunyt el. Az ő temetése 18-án szombaton 11 órakor lesz a Budai úti altemplomban. Bognár Józsefné született Molnár Piroska 96 évesen hunyt el. Az ő temetése ugyanezen napon, 18-án szombaton 14 órakor lesz Budai úti altemplomban. Farkas Ferenc 84 éves korában hunyt el. Az ő temetése november 24-én pénteken 10 órakor a Sóstói Református temetőben lesz. Szeretett testvéreim! A presbiter választással kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt gyülekezetet, hogy bár hivatalosan kihirdettük az eredményt az elmúlt vasárnapi esti istentiszteleten, most is szeretném elmondani a testvéreknek, hogy a presbiter választásunk érvényes volt és eredményes lett. Összesen 251 szavazat érkezett, amely 234 volt igen, 13 volt nem és 4 szavazat nem volt. Az új presbitérium 2018. január 1-ével kezdi meg szolgálatát. Az Úr adjon bölcsességet és kitartást az új presbitériumnak. És a lelkészválasztás előkészítésével kapcsolatban hirdetek még, hogy a lelkészválasztó bizottságot Miklós Gábor főgondok úr vezeti, és a novemberi lelkész vendégszolgálatok rendje a következő. Mai napon nagy tiszteletű Lomász Krisztián lelkipásztor úr Hajdúsámsonról érkezett közénk igét hirdetni. Rákövetkező vasárnapon 19-én nagy tiszteletű Hajdú Szabolcs koppány lelkipásztor úr jön közénk vendégszolgálóba Lovasberényből. November 26-án vasárnap 10 órakor nagy tiszteletű Székely Attila lelkipásztor úr érkezik közénk Kaposfőről. Kérjük a testvéreket, hogy a gyülekezeti tagok minél nagyobb számban vegyenek részt ezeken az alkalmakon itt a Széchenyi úti templomban. Kérjük a testvéreket, hogy segítsék a lelkész választó bizottság munkáját azzal, hogy véleményüket eljuttatják a vendégszolgálatokról a gyülekezet presbitereinek, a lelkészeknek, vagy pedig egy papírra felírva bedobják mindezt a perselybe. Előre is hálás szívvel köszönjük a segítségüket a testvéreknek. És most szeretném felkérni nagy tiszteletű Lovász Krisztián lelkipásztor urat, hogy egy pár szóban mutassa be magát.
Áldás békesség mindenkinek! Én is, mi is kedves feleségemmel megkülönböztetett szeretettel köszöntünk mindenkit. Hajdúsámsonból érkeztünk, ahol 13. éve szolgálunk. Három gyönyörű gyermekünk van, két fiúcska és egy kisleány. Debrecentől 9 kilométerre fekszik ez a gyülekezet. Ebben a közösségben egyedül vagyok lelkipásztor, viszont mind a feleségem, mind pedig önkéntes gyülekezeti tagok segítségével folyik a gyülekezetépítő tevékenység. És hát köszönöm szépen egyáltalán, hogy itt lehetünk, köszönjük a lehetőséget, legyen áldás, legyen békesség, legyen bölcsesség a székesfehérvári gyülekezet életében, következő szakaszában. És hát reméljük, hogy ez a bölcsesség, békesség, ez marad a következő órában is, a következő szakaszban is, mindenki tárgyalunk, hogy nem is jönnek.
Köszönjük szépen! Kedves testvéreim, folytassuk Urunk dicséretét a 299. dicséretünkkel. 299. dicséretünk így kezdődik. Jézus hív, bár zúd morajlik, életünk vad tengeren.
Thank you. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön onnan felülről a világosság Atyától, akiben nincs változás, sem fénynek, sem árnyéknak változása. Övé a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Nagy a testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg a felséges Isten élő szavát. Úgy, ahogy meg van írva ez az ige, a mai napra előírt ószövetségi ige szakaszban, Ezékiel próféta könyve 20. részében, a 20. fejezet első 14 versében. A szakasz hosszúságára tekintettel a gyülekezet helyét elfoglalva, figyelmes és nyitott szívvel hallgassa meg az Úr szavát. Amely tehát meg van írva Ezékiel próféta könyve 20. részében, a 20. rész első 14 versében a következőképpen. A 7. esztendőben, az 5. hónap 10-én eljöttek hozzám néhányan Izrael vénei közül megkérdezni az Urat, és leültek előttem. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj Izrael véneihez, és mondd nekik, ezt mondja az én Uram az Úr. Azért jöttetek, hogy megkérdezzetek engem? Életemben mondom, nem hagyom, hogy kérdezzessetek. Így szól az én Uram az Úr. Akarsz-e ítélkezni fölöttük, emberfia? Akarsz-e? Akkor add tudtukra elődeik utálatos dolgait. Ez mond nekik. Így szól az én Uram, az Úr. Amikor kiválasztottam Izraelt, fölemelt kézzel tettem esküt Jákob háza ivadékainak. Megismertettem magam velük Egyiptom földjén, és fölemelt kézzel tettem esküt, amikor ezt mondtam, én az Úr vagyok a ti Istentek. Akkor fölemelt kézzel tettem esküt, hogy kihozom őket Egyiptom földjéről abba az országba, amelyet kiszemelted nekik. Tejjel és mézzel folyó föld az minden ország ékessége. Akkor ezt mondtam nekik. Vessétek el mindnyájan szemetek elől a földtermes bálványokat, ne tegyétek magatokat tisztátalanná Egyiptom bálványisteneivel. Én az Úr vagyok a ti istenetek. De engedetlenek voltak velem szemben, és nem akartak hallgatni rám. Senki sem vetette el szeme elől a földtermes bálványokat, és nem hagyták el Egyiptom bálvány isteneit. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk haragomat, és végzek velük haragomban ott, Egyiptom országában. De más tettem nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyek között éltek, és amelyek előtt megismertettem magamat velük. Kihoztam őket Egyiptomból. Kihoztam őket Egyiptomból, és elvittem őket a pusztába. Rendelkezéseket adtam nekik, és megismertettem velük törvényeimet, amelyek által él az ember, ha megtartja azokat. A nyugalom napjait is nekik adtam, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. De engedetlen volt velem szemben Izrael háza a pusztában. Rendelkezéseimet nem követték, és törvényeimet megvetették. Pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napjait is igen meggyalázták. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk haragomat a pusztában, és végzek velük. Mégis másként bántam velük nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyeknek szeme láttára kihoztam őket. Hallottuk a mindenható Isten élő szavát, hogy áldás forrása legyen az ő igéje, jöjjetek együtt, közösen imádkozzunk. hív, bár zúg morajlik, életünk ad tengere. Áldott lelki énekkel készültünk, Urunk, ide, szent színed elé, az ige meghallgatására, a rád való odafigyelésre, és őszintén, s hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy a te hívásod tisztán hallik, és ezen a mai vasárnapon elérte újra a szívünket. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te nem fáradsz el minket hívni. Mi ebből élünk. Köszönjük kegyelmedet, köszönjük szeretetedet és hűségedet, és köszönjük azt, Urunk, hogy te mindig többet adsz nekünk, mint érdemelnénk. Hálásak vagyunk, Urunk. Ez a halk hívás tisztán hallott. Hallatszott a mi szívünkben. Megérintett és ide vonzott minket a szószék köré. Köszönjük, Urunk, hogy neked mindig van mondani valód. Köszönjük, hogy még akkor is, amikor a mi életünk vad tengere morajlik. Mennyi minden van mögöttünk. Mennyi mindennek kell most elcsendesedni. Kérünk, Urunk, hogy így te csendesítsd el a te népedet. Csendesítsd el a tieidet. És ebben az áldott csendben hadd halljuk meg a te szabadat. Hadd érjen el a mi szívünknek hústábláiba. Hadd érlelődjenek, hadd feszítsenek, és amikor kell, hadd tisztítsanak és gyógyítsanak. Így jöttünk hozzá, Urunk. Sokfajta zajból, sokfajta belső indulattal, felháborodott érzelmekkel, vagy éppen hatalmas örömmel. Sok mindennel, ami akadály lehet a te igéd megértésében. De engedd, Urunk, hogy most a te igéd legyen az első. Hogy a te hangod legyen az egyetlen hang. Ebben áldj és szentelj meg minket. Formáld a mi szívünket. És cselekedd meg szent igéd és szent lelked által, hogy mi itt, akik itt vagyunk, másképp menjünk haza, mint ahogy ide jöttünk. Jézus Krisztusért, a te feltámadott fiadért kérünk. Hallgass meg könyörgő szavunkat. Amen. Készülve az igehirdetés meghallgatására a 225. énekünket 5. versével énekeljük. A 225. dicséretünk 5. versét énekeljük, mely így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent igédet, az egy igazság.
Egy nagyon fontos találkozás, amikor a kisfiú az
év első tanítási napján az iskola busszal szeretne az iskolába menni. Ott áll a nyitott ajtó előtt, még a lépcsőre nem lépett fel. És amikor kinyílt az ajtó, figyeli a buszsofőr nőt, és egy ilyen mondattal kezdi a beszélgetést. A mama azt mondta, hogy sose szálljak be idegenek kocsijába. Rögtön elszólta a buszsofőr nő, öcsi, ez az iskola busz. Kisfiú gondolkodott rajta, hogy most ez hogy is van, jól nevelt volt, én Forrest vagyok. Forrest Gump. Én Dorothy Harris, válaszolt a buszsofőr nő. A kisfiú erre így zárta a beszélgetést, akkor már nem vagyunk idegenek egymás számára. Kedves gyülekezet, ha már nem vagyunk idegenek egymás számára, akkor már folytatódhat valami. Fel lehet szállni egy buszra. Akkor le lehet ülni egymás mellé. Egy készfogás után, ami már nem vagyunk idegenek egymás számára, lehet beszélgetni. Lehet őszintén kérdezni. Elkezdődhet valami, ami míg idegenek voltunk, nem történhetett volna meg. Sok minden megoldódik onnantól kezdve, hogy az ember a másik számára már nem idegen. Ami sok változatban eljön egy emberi élet során, az éppen az, hogy a társas lényé való teremtettségünk működik. Hát pont ezért vagyunk megteremtve. Ezért vagyunk ebben a világban. Hogy ne legyünk idegenek egymás számára. Mert amikor már nem vagyunk idegenek egymás számára, az azt jelenti, hogy közünk van egymáshoz. Szeretném azt most ennek Isten tiszteleten, Isten szentelkét segítségül hívva a szívetekre helyezni, hogy ezen áll vagy dől az emberi lét legfontosabb kérdése, mégpedig, hogy van-e közünk egymáshoz, vagy nincs. A Szentírás nagyon hamar igazolja, hogy ez a kérdés kulcskérdés. Még egyszer, élet alá kérdés. Van-e közünk egymáshoz, vagy nincs? Hiszen ahogy nyitjuk a Bibliát, látjuk a bűnesett történéseit, aztán megkezdődik az első család bemutatása, ott pontosan azzal találjuk szembe magunkat, hogy az első emberpár első gyermeke épp ezt nem akarta. Mindent akart, ha én, csak éppen ezt nem. Amikor Isten kereste a kicsit, Ábelt, emlékszünk rá, úgy válaszolt, talán őrzője vagyok én az én testvéremnek. Szó szerint, tán pásztora vagyok neki. Vagy szabad fordításban, tán nekem közöm van hozzá. És ezzel, ez a Kain nevű nagyfiú egy ilyen kérdéssel áll Isten előtt. Előtte ez már megfogalmazódott egy bűnös cselekedetben. Lehet látni, tényleg élet-halál kérdés az, van-e közünk egymáshoz, vagy nincs? Aztán ott volt a Noé generációja. Amikor azt olvassuk, hogy az emberiség gonoszsága elhatalmasodott. Olvassuk, hogy mit ehhez volt közünk, hiszen ember embernek bűntársa lett, csak éppen Istennek nem lettek társai. Éppen Istenhez nem volt közünk. Aki a Bibliát kinyitja, az innentől kezdve jól érzi, hogy a mi létünk csak úgy értelmezhető, hogy van közünk egymáshoz, ember nagyon fontos közösséget alkot, és van még egy hatalmas nagy ajándék, az írott ige, az Isten szava által, még pedig az, mert nem tudta volna az ember rájöjjön, hogy közünk van Istenhez is. És indulunk innen. Nekünk közünk van Istenhez. Ez határozza meg a létünket, ez határozza meg minden napunkat, erre kell nekünk nagyon komolyan odafigyelni. És amikor a felolvasott ige szakasz Ezékiel könyvéből ennek a tényszerűségét megerősíti, akkor igenis kijelenthetjük, hogy az embernek a teremtés és a megváltás jogán köze van Istenhez. Ez a lényeg. Már a legelején mindenki célre érthetetlenül tudhatja, közünk van Istenhez. Ha nincs közünk Istenhez, végünk van. Kell, hogy közünk legyen Istenhez. Akinek köze van Istenhez, csak annak van köze a másikhoz. Odafigyelni arra, hogy minket Isten nem magánvállalkozókat teremtett. Odafigyelni arra, hogy Isten minket nem szigetlékben akar látni. Azt szeretnénk, ha valóban egymás mellett tudnánk ülni, valóban őszintén tudnánk beszélgetni, valóban együtt tudnánk imádkozni családjövőjéért, gyülekezet holnapjáért, egyházunk következő időszakáért, presbiter választásért, lelkész választásért, sok mindenért, amit egyedül megoldani nem tudunk. Tudni, azért jó az embernek említeni, hogy neki közel van Istenhez, mert Isten pontosan így áll elénk. Mi nem vagyunk ismeretlenek Isten számára. Ha Forrest Gumpnak a mondatára fel akarunk egy kicsit kapaszkodni, mi már nagyon régóta, olyan teremtés óta nem vagyunk idegenek Isten számára. Jól lehet, a bűn mindent megtett, hogy az ördög mindent elkövet annak érdekében, hogy én magányosan érezzem magam. Érezzem az elhagyatottságot. Érezzem az ég-föld távolságot. De nekem itt van a Szentírás, Isten élő szava. És éppen innen világosodik meg bennem, hogy nagyon szoros kötelékek kötnek engem az élő Istenhez. Nos hát, ez a nagy ismerős egy történelem órát tartott a nép véneinek a füle hallatára, ott Ezékiel próféta jelenlétében. Egy történelem órát, mert az ember hajlamos elfeledkezni dolgokról. És ha az ember elfeledkezik valamiről, akkor Isten emlékeztet őt. Egy áldott emlékeztetés történik, nem vesszővel, nem erőszakosan, nem fizikai fájdalmakat okozva, éppen ellenkezőnek ráébreszteni az övéit, hogy ti hozzám tartoztok. Ti pedig, akik ott ültök, együtt vagytok, a Kebár-patak partján, ki merre van, ti egy csapat, egy család vagytok. Nektek egy irányba kell néznetek, mert akinek köze van hozzám, annak köze van ahhoz is, akivel együtt van, együtt él. Ott vannak tehát a vének, és nincsen más szándékuk, a mai napi igéből nem derül ki pontosan majd az igen második feléből kiderül, hogy milyen szándékkal érkeztek, de a legfontosabb az volt számukra, hogy meg kell kérdezni az Urat. Jó indulás, ígéretes első lépés, való igaz, Istent meg kell tudni és meg kell akarni kérdezni. Viszont itt van valami érdekesség, Isten lelke úgy válaszol, hogy nem hagyom, hogy kérdezgessetek. Nem hagyom, hogy kérdezgessetek. Akkor nem vagyunk ismerősek? Istennek, de nagyon is. Ítéletes válasz. Isten nem akar szólni. Ez egy kemény válasz, mert Isten nem hagyja magát rászedni. Isten nem hagyja magát megcsúfolni és felhasználni. Tehát a válasz a tényleg ítéletes, tényleg kemény, de őszinte. Az ő lényéből fakad, hogy az ember soha nem vedesse félre. Legyünk egymással őszintén. Isten mindig így beszélt az emberrel, soha nem csapta be. Nem vezette az élet útját Zsák utcába. Éppen ő volt az, aki az áldott módon teremtette, teremtette. Ő az, aki utat mutat. Ő az, akinek nyugodtan könyörögtetjük, hogy nálad van az élet forrása. Mert a te világosságod által látunk világosságot. Vele együtt, és előtte könyörökhetünk, utai Uram, mutasd meg! Én nem tudom, merre menjek, én nem tudom, hogy döntsek, én nem tudom, hogyan folytassam az utamat, de te tudod. Nos hát, azért van probléma ezzel a megkereséssel, mert a nép most úgy akar feltűnni Isten előtt, mintha ők mindig ismerőség lettek volna egymásnak. Pedig évtizedeken keresztül a babiloni fogságot megelőző években, évtizedekben éppen az ellenkezőjéről szól Izrael történelme. Éppen a nép mondta azt, hogy nekünk semmi közünk nincs Istenhez. Van közünk Egyiptomhoz, van közünk a szomszéd népekhez, mikor kihez, attól függ, kinek mekkora hadserege, ki mit ígér, milyen a szövetség, de nekünk Istenhez nem. Van közünk a föltelmes bárványokhoz, a pogány szokásokhoz. Tehát a furcsa volt, és lassan megértük azt, hogy Isten azért szokott kategorikus nemet mondani az emberre, ha kérdezünk, mert őt nem lehet felhasználni. Mert minden ember útjának következményei van. És Isten azt mondja most a népnek, ott a fogságban, álljon meg a menet. Eddig nem kellettem, érdekes. Eddig nem volt közünk egymáshoz, most hirtelen, most kellek. Ismerős. Az ember így dolgozik. Az ember megpróbálja élni így az életét, meghozni a döntéseit, persze csodálkozik, amikor a lehetetlenség konok falán véresen húzza a koponyáját, ahogy Remény Sándortól olvassuk, csodálkozik. Egy a legnagyobb lehetőség az ember számára, amikor vannak ezek a lehetetlenség meglehetősen furcsa falai, hogy Istennel, mert Istennel hatalmas dolgokat viszünk véghez. De Isten sokáig nem kellett ennek a népnek, és van az a pont, amikor ő ezt a bűtlenséget, ezt az öntelenséget nem hagyja szó nélkül. A fogság többek között ennek a gyümölcse. A nép tehát kérdezni akar. Isten pedig nem akar válaszolni. Igazságtalan lenne. Még mielőtt azt gondolnánk, hogy igen, letaláltam, akkor éppen arra kell figyelnünk erre a történelmi leckére, erre az emlékeztetésre, hogy Egyiptomban Isten bemutatkozott a népnek. Én vagyok az Úr, a te Isten. Én kezdeni akarok veled valamit. Szeretnél téged kihozni egy tejjel és mézzel folyó földre, amelynek párja a világon nincs. Az a feltételem, hogy az én törvényeimet, rendelkezéseimet fogadjátok el. Kövessétek, kapaszkodjatok belém. És megtörténik a csoda. Isten bemutatkozása után, amikor már nem ismeretlenek egymás számára, jön a pusztai vándorlás, és a pusztai vándorlás első generációja ugyanezt hallja. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ugye ismerős vagyok neked. Ugye tudod, hogy ki vagyok. Ugye te azt is tudod én népen, hogy előttem nincs lehetetlen. És vezeti szépen a pusztában, lépésről lépésre, és mindig azt érzi az Úr, hogy valahogy nincs rá szükség. Azt érzi az Úr, hogy nincs közük egymáshoz. Állandóan nyavajognak, panaszkodnak, le akarják rázni az ő szent kezét, amely ráadásul gondviselő, amely ráadásul gyógyító, amelyek előtt nincs lehetetlen. Aztán jön a második generáció, amikor is a fiak tanulhatnának az atyák hibáiból és bűneiből, azt gondolnák, hogy igen, a következő generáció majd jobban fogja csinálni, majd megértik a lényeget, Isten bemutatkozik, a második generáció jelképesen szólva beszáll ennek a nem idegen Istennek a kocsijába, a gondviselő Isten így vezeti őket végig, és a fiak ugyanazt csinálják, mint az atyák. A történelmi leckének nagyon fontos üzenete van, mert igenis látni kell azt, hogy három szakaszban is azzal találjuk szemben magunkat, de engedetlenek voltak velem szemben. Ismerősek voltunk, szerettem őket, mindent megadtam értük és nekik, de engedetlenek voltak velem szemben. Testvérek, az Istennel szemben elkövetett engedetlenség az mindig halálos. Az azt jelenti, hogy az ember azt mondja Istennek, hogy Uram, nincs közünk egymáshoz. Az ember nem változik. Azt akkor éljük most is egy folytában, hogy az ember üzen Istennek. Nincs szükségünk rád. Nem érdekel a te akaratod, nem számít a figyelmeztetésed, semmit sem jelent fedő szereteted, és végképp üresek a te megmutatott, átélt csodáid. De vigyázz a testvérek! Az, hogy nincs közel az embernek Istenhez, az még nem jelenti azt, hogy valaki ne kérné ki a szívét. Mert lelkiképpen senki földje nincs. Vagy Istenhez van köze egy népnek, egy gyülekezetnek, egy szívnek, vagy az ördöghöz. Nincs harmadik út, ezzel nem kell sokat gondolkodni, így lehet megérteni a világosság ösvényén való járás szabályait. Van az élet menete, meg a halál menete. És ebben a menetbe kell belépnünk, és mennek tömegek, ebben is, abban is. Most nem számolunk, melyikben álljam. Érezhető, hogy Isten igenis szól az embernek, figyelmezteti, ébreszti az övéit, mert szeretné, hogyha az a szív a minden áldások forrásához kötődne, belőle merítene, és így futná meg az élete útján. Isten szüntelenül figyelmezteti az övéit, mert kegyelmes Isten. Nem érdemelték, és nem érdemeljük. És valahogy mindig megáll az ember, és gondolkodik, és így kell, hogy mi is most megálljunk, és gondolkodjunk, és nyitott szívünkben fogalmazódjon meg, kitörölhetetlenül, elvehetetlenül az élő reménység, Uram, én csak veled akarok tovább menni. Mert ha nem jön velem a te orcent, ne is vigyél engem tovább. Ne vigy tovább ezt a lépet, mi csak veled szeretnénk haladni. Isten kegyelmes. Ahogy megfogalmazódik, hogy a nép hányszor volt engedetlen, ebben az ige szakaszban ugyanannyiszor van itt ez is, hogy de mást tettem nevemért. Mégis megszántam őket, mégis visszavontam a kezemet. Isten a nép halálos bűneit kegyelembe fogadja, megtisztítja, megbocsátja, és azt mondja, gyertek velem tovább. Na jó, gyertek velem tovább. Visszaveszem a kezemet. Szeretném, ha ezt megéreznétek és látnátok, hogy nem a véletlennek köszönhető az utatok, hanem annak, hogy én nagyon szeretlek titeket. A Sínai hegyen átadott kőtáblánk egyik szempontja a negyedik parancsolat. Az Isten kegyelmének és jelenlétének ez a jele, ezért olvastam föl ezt a mondatot ebben a hosszú igeszakaszból. A nyugalom napját is nekiadtam, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz. És hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. Honnan tudom, hogy nekem közöm van Istenhez? Hát, hogy van a nyugalomnak el. Onnan tudom, hogy én Istenhez oda jöhetek, oda bújhatok, én itt megállhatok. És milyen érdekes, ahogy jöttetek a templomba, és elfoglaltátok a helyeteket, közeledtünk együtt a szószékhez, ezáltal közeledtünk egymáshoz is. Annak a gyülekezetnek, akinek van köze az Istenhez, van köze egymáshoz, közeledtünk, egyfolytában közeledünk. Egy áldott törvényszerűség, ami akkor is megtörténik, hogyha én néha akadályozni akarom. Mert Isten sokkal nagyobb, mint én vagyok, sokkal többet tud, sokkal nagyobbat akarja a családomban, a gyülekezetemben, a munkahelyemben, megérezem a legnagyobbat. Nincs jövője a világnak, nincs holnapja senkinek, csak akkor, ha megérti, megértjük, hogy mi összetartozunk. Érezze az ember, lássa a világ, hogy közünk van ő hozzá. Ennek a történelmi eszkéne tehát a legnagyobb felismerése ez a mozgás. Istenhez és egymáshoz. És ezt nem értette meg Kain. És ezt nem látta meg Noé generációja, ezt nem vette észre sok-sok generáció, hogyha Istentől elszakadtak, egymástól is elmaradnak, ez egy örök történelmi lecke. Mondhatjuk át, hogy mi nem vagyunk egymás számára idegenek. Milyen nagy a technikai fejlettség, informatikai háttér, csúcs, szuper, minden rendben van, mi közel vagyunk, több száz kilométerre, több ezer kilométerre, de mégis együtt. Testvérek, a gyakorlat nem ezt mutatja. Nem ezt mutatja. A jelek azt mutatják, hogy manapság soha nem volt ember embertől távolabb. Mert Istentől. Éljük, szenvedjük, látszik, önző, telhetetlen és tehetetlen világban élünk, ahol vannak a csak kapni akaró házasok, az élményt kereső fiatalok, kreditre, bónuszra hajtott választottak, kisügyeleti főnökök, és mintha ebben a pergő életritmusban senkinek semmi köze nem lenne egymáshoz. Kimondva, hogy csak a munka legyen elvégezve, a többi nem számít. Hát hogy ne számítanak? Nem használnak adtuk egymást. Nem ez az Isten akarata, hogy ez így történjen. Érezni és éreztetni kell manapság, hogy nekünk közünk van egymáshoz, és közünk van Istenhez. Éreztél már olyat, amikor azt érezted, hogy nincs közünk valakihez, és eléggé közel álltál valakihez. Ott ültél, ott talán egy családban, és megérezted, hogy valahogy nem egy nyelvet beszélünk, nem egy irányban nézünk. Amikor semmire nem vágytál, csak arra, hogy valakinek fontos legyél. Tehát a gyülekezet nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy elmondjam el, hogy a múlt héten mi történt a Tiszántúlon. Egy 40 éves református lelkész sírt Tiszántúl. Osztálytársak voltunk. És én úgy érzem, hogy az életének világában őt elragó halálos erő éppen az az ördögi erő volt, amelyik az ő erejével visszavonhatatlanná tette benne, hogy nincs köze senkihez. Mi felelősséggel tartozunk egymásért. Gyülekezet a lelkészéért, lelkész a gyülekezetért. Gyülekezetét ad, gyülekezetét adért, ha valakinek a hely üres maradt, ha valaki a családban nem úgy rezdül, érezni és éreztetni kell, mert lelkiképpen senki földje nincs. Hatalmas erők mozognak, és sokszor később veszük észre. Hát ez azért történt. Meggyülekezett. Van egy nagyon kedves másik példa is, ami itt érlődik a lelkemben. Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat egyik munkatársával tárgyaltunk egy ügy kapcsán, sokszor találkoztunk és telefonáltunk, és egyszer én ösztönösen, természetesen azt mondtam a telefonban, hogy Isten áldjon meg. Csengett a telefonom, és ő volt a vonal másik végén, hogy te tiszteletes, nekem még ilyet senki nem mondott. Mondom, miért? Én azt sem tudtam, mit mondtam miután, hogy Isten áldjon meg. Ami részünkről ösztönös. Sokan elcsodálkoznak rajta, de higgyétek el. Ez is egy olyan kötődés, kötőpont megérezni, és ezáltal éreztetni a másikkal, hogy közünk van egymáshoz. Ebben a templomban, vagy másik imaházban, más jel, szimbólum van a templomban, bármi a Krisztushoz tartozóknak közünk van egymáshoz. Mert keresztények, keresztények. Egy irányba nézés csodáját kaptuk az Istentől, és így leszünk úrrá a mi életünkön. És a testvérek rendezésünk és életünk elrendeződése csak akkor történhet meg, ha van nyugalomnak, és ezáltal Istennel való közösségünk. Nem csak akkor, amikor, nem csak akkor, ha, nem csak vasárnapokon, hanem éjjel és nappal. A reformátorok áldott módon nyúltak vissza a forrásra, és azt mondták, hogy mindenhol és mindenkor, csak így, hívek keresztjének lenni, mindenhol és mindenkor. Ez a mi örökségünk, hogy közünk van Istenhez és egymáshoz. És ebben van nekünk egy nagy segítségünk. A betlehemi felsíró gyermek. Mert amikor ez a gyermek felsír karácsonykor, abban az éjszakában, ahol tudjátok, mit sír? Ember, közel van az életemnek a te életedhez. Ember, nekünk közünk van egymáshoz. Isten az Ószövetség után újítja meg az új szövetséget. Jézus Krisztusban. És ha valaki eddig elfelejtette volna, itt megértheti, ez a Jézus ezt hozta, emlékeztet minket, közünk van Istenhez, Immanuel. velünk az Isten jelen van az életben, a történelemben, és többet ez jelen van a mi életünkben is, a feltámadott Krisztusban. Mert a Szent Jézus meghalt értünk, bűnösökért, és ilyenkor egy utolsó kérdés, ki tud ilyet tenni? Hát csak az, akinek köze van hozzánk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot. Hát azért szereti így ezt a világot, mert köze van hozzánk. Ő minket közelieknek érez magához. Azért, hogy mi is közelieknek érezzük magunkat ő hozzá. Nincs más szabály, ahhoz, hogy megéljük a hitünket. Ahhoz, hogy épüljön egy gyülekezet, hogy elkérjük az ő áldásait. Az Atya Jézus Golgotai áldozatával a legkomolyabban üzeni, hogy csak a kereszttel lehet közünk egymáshoz. A kereszttel. Amit Franciaországban egy helyen, néhány hónap múlva le kell venni. És üzen az ember Istennek. 2017-et élünk. Mit üzen az ember Istennek? Nincs közünk hozzá. Pedig csak így van. Áldott jövő. Istentől való gondviselés, az áldások kiteljesedése csak annak a nemzedéknek van, aki felmeri ezt vállalni. Úgy jönnek az óvodába, az iskolába, úgy jönnek a gyülekezetbe, és nem csak szigetszerűen, még az alkalmakat tekintve sem, hanem ebben az áldott mederben zajlik az élet. Áldott mederben zajlik az ember élete. Testvérek, mikor meghallottuk ezt a hírt, biztos azért kiváltott belőlünk néhány gondolatot, talán néhány az óemberi indulatainak is hangot adtunk. Gondolkodunk, ez polgárpukasztás, vagy butaság, vagy kegyetlenség, vagy hálátlanság. Szeretnék a végére mondani valamit. Nem nagyobb bűn ez, mint az, amikor valaki nem kér áldást a házasságára. Ez nem nagyobb bűn attól, mint amikor valaki nem kereszteli meg a gyerekeit. Vagy nem konfirmáltatja, ha megfogadta. Nem nagyobb ez. Nem nagyobb bűn ez attól, amikor valaki két kapura játszik. Egy kapura játszik testvérek. Egyet védünk, egyet állnánk. És ezt várja tőlünk Isten is. Hogy legyen egyértelmű a dressz. Egy csapatban legyünk Jézussal. És ezzel a Jézussal, aki minket vezet, aki minket szépen felépít, biztos, hogy győzelmet fogunk elérni. Drága gyülekezet, kedves egybegyűltek, Isten tehát a mai napon is kizárólagosságot kér, segít, de tudja, hogy az életünk csak így változhat meg. Mi ezeket nem tudjuk megoldani, nem is kell. Nekünk egy utunk van, elfogadni az Úr Jézus Krisztust. Elfogadni, hogy ő azért jött, mert érzi, tudja, hirdeti ma is, köze van hozzánk. Nekünk válaszolni kell erre hitben. Drága Uram, köszönöm a te megváltó halálodat, és köszönöm azt, hogy engem is arra ébresztettél, kimondjam végre, nekem is. Közön van te hozzád. Legyen közünk Istenhez, és meglátjuk, közünk lesz egymáshoz is. Mert tudjátok testvérek, ez élet-halál kérdés. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetés megszólító szavára, és a 459. énekünket 4. versével énekeljük. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd, követni híven, mint ő, Atyám parancsait.
Thank you.
áldunk és magasztalunk téged azért a szeretetedért, lehajló irgalmasságodért, hogy vállaltál minket. Vállaltál minket úgy, ahogy vagyunk. Vállaltad, ami minden jó emberi érzéseinket, gondolatainkat, vállaltad a mi bűneinket, és még azt is vállaltad, hogy amikor rád figyelünk, vagy téged hallgatunk, nem mondhatunk rád. Mekkora kockázatot vállaltál értünk, Úr Jézus, de te a Golgotai kereszt haláloddal meghirdetted ebben a világban, hogy a tőled és az atyától eltávolodott emberhez nagyon sok közön van. És a gonosz emberi szíveket csak így lehet megérinteni, szeretettel. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a szeretettel hajoltál a mi szívünkhöz, és mi is megtanulhattuk most egy életre, hogy kell, mernünk kell vállalni, hogy közünk van hozzád. Kell, hogy vállaljuk, hogy te azért hívsz minket életünk vad tengerére, mert ott akarod megmutatni a te hatalmadat és irgalmasságodat. Azért van hívás, azért van Isten tisztelet. Jöjj közel hozzánk, és kérünk téged, hogy engedetlenségeink, bálványozásaink, fogány szokásaink, hiedelmeink ellenére hadd legyen a szívünk kizárólagosan a tiéd. Urunk, drága Úr Jézus, igen, voltunk már azon a pályán, ahol azt sem tudtuk, hogy melyik kapura kell játszani. Most merre vagyunk arccal, hova kell figyelni, kit kell kicserezni. Bocsáss meg nekünk, amikor éppen veled álltunk szemben, és nem jöttünk rá arra, hogy te vagy a mi életünknek, halálunknak, feltámadásunknak záloga, te vagy a mi holnapunk, és te vagy a mi örök életünknek egyetlen forrása. Köszönjük, Urunk, hogy megadod a lehetőséget, hogy a mai napon felismerjük azt az elhívást, amely a kizárólagosan mellette való döntés által lehet teljessé. Így legyél velünk, így szeresd a mi életünket, családunkat és gyülekezetünket, így formáld a mi szívünket, Urunk, mert mi ebből élünk, hogy te nagyon áldott és közeli ismerőssé leszel a számunkra. Így állunk előtted, Urunk, mosolyogva, örömmel feltöltött szívvel, de így állnak előtted azok is, akiknek nincs okuk az örömre. Ahol gyászterhét kínlódják, ahol betegeket ápolnak, ahol betegséget hordoznak, ahol nagyon sok mindenhez van köze az életnek, csak éppen az egészséghez, a mosolyhoz, a békességhez nem. De Urunk, legyen ott a te áldásod, megújító irgalmad, és így építsd a tőled eltávolodott emberi szíveket. Legyen ennek a gyülekezetnek minden közeli és távoli tagjával, bármely imaházban, templomban is gyűjjenek is össze. Áldások kísérjek az összes lépésünket, gondolatunkat, és mutasd meg szent kegyelmedet, hogy te ezzel a néppel is kezdeni akarsz, ezt a népet is áldott jövendő felé vezeted, és rájuk is, ránk is kitöltöd a te szent lelkedet. Kérünk, hogy így szeress, bátoríts minket, s legyél a mi hűséges pásztorunk, most és örökkön örökké. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban könyörögjünk. Ti azért így imádkozzatok. Mi a kedve, aki a kegyenben vagy,
szenteltessék meg a teremben.
Köszönjük el az alapozásról, boldogság adni, mint kapni. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat, ami Úrunk Krisztus Jézusban. Ámen. A gyülekezet foglalja a helyet.
Tisztelt gyülekezet, szeretném hirdetni sok szeretettel, hogy most az alkalom után egy teázásra várunk mindenkit, ahol lesz lehetőség megszorítani a tisztelt úrat is. Szólítani. Nem szorítani, szólítani. És egyben felkérem Miklós Gábor főgondolkodókat, hogy egy pár szót szólítani.
Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy hála van a szívemben, hogy itt lehetünk ezen az alkalmon. És szeretném köszönetünket és hálánkat kifejezni nagy tiszteletünk felé, hogy vállalta ezt a hosszú utat, és eljött hozzánk, és vendégszolgálaton részt vett. Köszönjük az ő szemünket, szívünket, felnyitó ige szolgálatát. Jó volt hallani, és jó volt a számomra is tapasztalni azt, hogy mennyire fontos a mi Urunk Istenünkkel és Jézus Krisztussal való kapcsolatunk. Köszönjük, hogy itt van közöttünk, és Isten áldja meg szolgálatát, életét, családjával együtt. És én is hívok mindenkit szeretettel, presbitertársaimat, gondnoktársaimat, és az egész gyülekezetet is a gyülekezeti házba, teázásra, és körülbelül 4:12-12 közötti beszélgetés megkezdésére. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen főgondnok úr szavait, és hát valóban azt hiszem érdemes volt eljönni erre a húzulási Isten tiszteletre. Nagyon sok üzenetet kaptunk most. Szeretett testvéreim, így Isten tiszteletünk végén a 395. dicséretünket énekeljük. A 395. dicséretet, mely így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk, égbe állt.